picit furta lesz az új testamentumi kora, de hát az, arról vagy nagyon hosszan beszélünk, vagy szinte nem is érdemes belekezdeni, hogy tényleg csak egy villanás. Most akkor próbáljuk meg az evangéliumok számbavételénél a Márk evangéliumát megnézni. Rögtön az ötlik a szemünkbe, hogy a kánoni sorrendben ez a második, de általában azt tartják, hogy a keletkezés idejének a tekintetében a Márk írása szerint való evangélium az első. Tehát, hogyha az evangéliumokat olvassuk, akkor célszerű a Márk evangéliumával elkezdeni az olvasást, mind a négy kanonikus evangéliumot ideértve, mi több, most jövök szinte szó szerint, mert tegnap késő este hagytuk abba, a most hivatalos protestáns bibliánk, magyar nyelvi bibliánk fordításának a revíziós üléséről, ahol épp ezzel szembesültünk, hogy lendületesen elkezdtük a Máté evangéliumával, majd most tartunk éppen a Márknál, a 14. résznél, és a bizottságnak a vezetője, a Pecsuk Otto, a Biblia Társulat elnöke, aztán a titkára, és az elnöke, bocsánat, így van, ő ismeri is őt, jó munkakapcsolatban állunk, hál' Istennek, és tegnap este döbbent rá, hogy nekünk nem is a Mátéval kellett volna elkezdeni a munkát, hanem a Márkkal. Tudnélik, a Márk evangéliuma tartalmaz olyan részleteket, tartalmazza azt a vázat, amelyre azután ráépül a Máté és a Lukács evangéliuma, és így nevezzük ezeket közösen szinoptikus, azaz együttlátó evangéliumoknak. Tudnélik, ugyanarra a sémára, ugyanarra a mintára építi mind a három evangélium az elbeszélését, majd mindjárt Márkkal meg is kell merkedve látni fogjuk, hogy ez a leginkább puritán, a legtömörebb, a legszűkebb, és aztán ezt bővíti részben saját anyagra támaszkodva, részben egy közös beszéd anyagra támaszkodva, Máté és Lukács. Tehát az, amit Márknál fordítunk le valahogy, az majd vissza fog köszönni Máténál és Lukácsnál is, és nekünk következetes módon ugyanazt kellene megjelenítenünk, hogyha egyszer ugyanolyan görög szavak szerepelnek a görög szövegben, sőt, szinte szóról-szóra ugyanazt a logiont, mondást tartalmazza az evangélium. Úgyhogy ezzel, ha nem is hibát követtünk el, de indokolni azzal tudjuk, hogy a kánoni sorrendet követtük, ráadásul az elsődleges revizor azt kezdte el az evangéliumok sorában fordítani, így mi csak követtük az ő munkáját. Ez egy érdekesség, hogyha egymásnak ajánlják, ha meg akarnak győzni másokat, hogy ismerek egy jó könyvet, egy gyűjteményt. Nem lenne-e kedved neked is elolvasni, mert nekem olyan sokat adott. És homályos módon elkezdünk utalni arra, hogy a Bibliáról van szó, akkor érdemes a Márk evangéliumát ajánlani kezdésnek. Görög Tibor bácsi, már 90 fölött járt, nekem Óbudán annak idején 10 éves koromban még a Károli fordítást, a Márk evangéliumát adta ide, hogy Tibor bácsi, szeretnék valamit olvasni a Bibliában. Olvasd el a Márk evangéliumát. Az NDK-ba utaztam, aztán jöttem vissza 2 hét múlva, utána számolj be, hogy mi tetszett benne, mi volt az érdekes, mire jutottál, és én akkor azt mondtam neki, hogy igen, ez egy tömör olyan leírás, amelyben szembeötlő, hogy viszonylag kevés tanítást tartalmaz. Ellentétben Máté evangéliumával, ahol nagy egységeket találunk Jézus beszédeinek gyűjteményeit. Lukácsnak is megvan a maga saját anyaga, majdnem az evangélium felét ezt teszi ki, míg Márk elég szikár. Mire korlátozza ő a beszámolóját? Próbáljuk meg most csak az emlékeinkben kutatni és fölidézni. Mivel is kezdődik Márk evangélium, és hány fejezetből is áll ez az evangélium? Próbáljunk csak. 16. Ennek is a 16-nak a vége, az kérdéses lesz, majd talán eljutunk odáig. Ellentétben Mátéval, amelyik 28. Lukáccsal, amelyik kicsit kevesebb, püspök ugye 24 igaza van, és Jánossal, amelyik még szerényebb egy kicsit, az pedig 21, így van. Tehát a 20-as a teenager kategóriából, hogy ezt kornak vennénk, kilóg Márk, mert az teenager. Csak 16 fejezetből áll, kamasz ezekhez képest. Nem véletlenül. Mi az, amit kihagy rögtön az elején Márk, ami a számára nem fontos, az ő tudósításából hiányzik, ellentétben a másik két szinoptikussal, melyek fontosak. Nemzetségtábla hiányzik, lesz oka, majd rátérünk. Születés, Jézus születésével kapcsolatos leírások hiányoznak, mind megvannak ugye Máténál sajátosan, hosszú nemzetségtáblával, kezdődően megvannak Lukácsnál, még hangsúlyosabban talán, és azután ő a harmadik részben tér ki a nemzetségtáblára, de Márknál hiányoznak. Mivel kezdődik ezzel ellentétben az evangélium, amely szintén szerepel a másik két szinoptikusban, csak éppen a harmadik, negyedik fejezetben, sőt még Jánosnál is a harmadik fejezetben találunk egy ehhez hasonló részletet. Keresztelő János fellépése, és azután Jézus Krisztusnak a szolgálata, megkeresztelkedése, a Szentlélek ajándéka, és azután elindul erre a szolgálatra Jézus. És végig erről van szó Márknál, ahogyan ő eljut voltaképpen Jeruzsálemben, közben csodákat tesz és gyógyít, cselekszik, a cselekvő Jézus, a szüntelenül úton levő munkálkodó, nem a beszélő, nem a prédikáló, tanító, igét hirdető, csak nyomokban, és azután jön a passió történet, amely voltaképpen mind a négy kanonikus evangéliumban paralel, hasonló, a szinoptikusokban pedig még inkább közelebbi, tekintettel arra, hogy János, hogyha a testvérek erre felfigyeltek, nem ezt a mintát követi, hogy valahonnan elindul Jézus Galileából, és eljut egyszer csak Jeruzsálembe a passióra, hanem többször megfordul Jeruzsálemben, olyannyira, hogy János evangéliumának a második részében már hol tisztítja meg a templomot, Jeruzsálemben, tehát rögtön ott van, míg a szinoptikusokban csak egyszer ér oda a jeruzsálemi bevonulással, ugye Máté 21, és akkor kezdődik a passió. Tehát János szemlélete más, de a passióra ő is érthető okból hangsúlyt helyez. Tehát Márk evangéliuma ebből a szempontból eredeti, tömör, olyan, hogy magvát képezhette valóban a lukácsi és a mátéi tudósításnak, és nem is ötlik a szemünkbe valóban az az emelkedett, az az erkölcsi magaslatokat súroló stílus, amely Jézus tanításaira jellemző. Gondoljunk csak a hegyi beszédre, gondoljunk csak a boldogmondásokra, gondoljunk János 17-re, ahol mit találunk? Jézus főpapi imáját, annak a magasztos és emelkedett stílusára, nem különben mondani valójára. már sokkal szerényebben él. Nincs hegyi beszéd. Ami Lukácsnál mezei beszéd, de mégiscsak megvan, hogyha töredékesebben is, bár a kutatók szerint eredeti formában, mint a kicsit átdolgozott mátéi változatban. Nem olvassuk a mi atyánknak a szavait sem, pedig ez ott van Lukácsnál is, és Máténál is. Márk, minthogyha nem erre a Jézusra koncentrálna, hanem arra a valakire, aki nem is annyira a szavaival, mint élete szolgálatával. Magával a fellépésével mutatná be azt a küldetést, szolgálatot, amelyre az Isten őt, mint fiát indította. Innen már talán kikövetkeztethetjük, hogy mi Márk evangéliumának a kulcsmondata, hirtelen akartam mondani, de most ezért nem jutna eszembe, 10:45, így van. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Ez a kulcsverse Márk evangéliumának, a kulcsverse, amit félre szoktunk érteni. Hadd álljak meg itt egy mondat erejéig. Mit is említettem? Mire figyel oda Márk? Mire koncentrál? Jézusra, aki nem tanít annyira, mint inkább szolgál. Hadd helyezzem a hangsúlyt én is a Jézus szolgálatára most. Mit jelent a szolgálat? Nem azért jött, hogy neki szolgáljam, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja a váltságú sokakért. Félreértjük, hogyha ezt a szónak gyakorlati, praktikus értelmében vesszük, hogy szolgálat, hogy diakónia, teológia, amely alkalmanként idézte is ezt az inkriminált mondatot a Márk evangéliumából, nem a világban gyakorolt keresztény szolgálatról van itt szó, még kevésbé a diakóniai teológia értelmében, amelynek megvannak a maga értékei, ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is, de egzegetikailag téves, hogyha a diakóniai teológiának fogalmazunk így korhoz kötött keresztény gyakorlatát, vagy egyházi gyakorlatát, erre a mondatra alapozunk, hogy ezzel akarjuk megtámogatni. Tudnék ez egy krisztológiai alapmondat, hogyha az eredeti szöveget megnézzük, amennyiben a szolgálat az evangélium megfogalmazásban nem más, mint Jézus Krisztus életműve, vagy furcsa szóval halálműve, azaz áldozata. Ezt jelenti a diakónia, a szolgálat ebben az értelemben. Ráadásul olyan nyelvtani alakokkal fejezi ki ezt a görög, amely nem egy az időben elhúzódó magatartásra utal, hanem egy egyszeri cselekvésre. Más szóval, a történetbe ágyazott tétel nem más, mint Jézus Krisztusnak a messiás volta, az ő áldozata, halála, bűnbocsátó értelemben. Ezt jelenti az egész evangélium, csak térhez, időhöz kötött elbeszélés formájában lehetett ezt bemutatni, mert egy mondatban ezt nem lehet megfogalmazni. És megszületik egy evangélium, amelynek viszont a teológiai tartalma nem más, mint ez az egy mondat, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljon, hanem hogy ő szolgáljon. És aztán magyarázza is a második felében is, életét adja váltságú sokakért. A szolgálat és az élet odaadása mind a kettő olyan állapotú cselekvés a görögben, amely egy egyszeri alkalom egy egyszeri cselekvés, egyszeri esemény, és nem valamilyen folyamatos, általában jellemző tevékenység. Más szóval a kereszt. Más szóval ez egy krisztológiai, a Krisztusra vonatkozó megállapítás, nem pedig ideológiai igazolás a bármilyen későbbi egyházi gyakorlatnak, vagy csak nagyon közvetette. Tehát ezt jegyezzük meg a Márk evangéliumából első renden, mert ez nagyon fontos, és azután a szinoptikusoknak, tehát Mátének és Lukásnak is ez lesz az alapmondani valója, csak immár bővebben, immár a tanító Jézust is alapul véve, kiegészítve ezt a márki alapbizonyságtételt, hogy azért, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságunk sokakért. Azaz, hogy meghalljon miértünk is, bűnösökért a kereszten. Ezért jött, ez volt a célja. És ez sokkal fontosabb Márk számára, messze menően fontosabb, mint az, hogy akkor miként is született, hogyan. Nem érdekes. Lehet, hogy ismert már Jézussal kapcsolatos, a születésére vonatkozó hagyományokat, de nem szerkeszti bele az evangéliumba, mert annyira ez a fontos a számára. Kinél tapasztalunk hasonló hangsúlyt, talán még emelkedettebb módon és kevésbé a Palesztina porához és rögéhez kötöttem, Jánosnál. Ő rögtön felrögteti az evangéliumát az elején a Logosz himnusszal. És nem tud ő sem születésről, vagy ha tud, hát Jézus Krisztusnak a preexisztens voltáról, azaz a lét előtti, a történelem előtti, a mindenkori voltáról, amelyből idézőjelben kilépve Jézus szállást vesz, sátorozik, eszkénószen, lakozik az emberi környezetben egy ideig, míg aztán a küldetése, ahogyan ő maga leheli ki a lelkét a kereszten, elvégezteti. Ugyanaz a koncepció, ugyanaz a szemlélet, tehát el lehet mondani, hogy mind a négy evangélium Krisztus központú, még pedig a Krisztus halálára, áldozatára, messiás voltára kihegyezettem. Az sem véletlen, ezt is érdemes megszemlélni, átlapozva az evangéliumokat, hogy a Máté is, meg Lukács is a beszédgyűjteményeket azért tömöríti. Máté különösen. Máté 5-től 7-ig a hegyi beszédként ismert jézusi mondás gyűjtemény. És aztán mehetnénk tovább. A példázatok, Máté 13, ott találunk egy nagy-nagy példázat gyűjteménynek egységet, és aki biblia ismeretet tanul, fel tudja mérni ilyen szempontból az evangéliumokat. De mégiscsak tömörített változatok ezek. Ellenben, hogyha a passió történetekhez érkezünk, akkor szinte percnyi pontossággal olvassuk az eseményeknek a leírását. Lapozzuk fel bármelyik kanonikus evangéliumot, mennyire részletesen, apró szavakig, gesztusokig menően, percnyi pontossággal értesülünk az eseményekről, persze lényegi sorrendben, attól kezdve, hogy Jézus megérkezik Jeruzsálembe, és azután még a kereszten való vívódását is végigköveti a Szentíró, ahogy a római egyházban össze szokták gyűjteni, de nálunk is passióra figyelve, még prédikáltak is, hogy Jézus 7 szava a kereszten, meg ehhez hasonló. Apró részletesség, hogy mi történik ott, mit mond a lator. Nagyon apró lépés. Ez is azt mutatja, hogy a fókusz nem más, mint a passió maga, és ennek Márk adja meg az alaphangját, a Márki koncepció, a Márki szemlélet. Jó, tehát ezt kérem, hogy a testvérek jegyezzék meg ilyen értelemben, és tartsák szem előtt, amikor olvassák. Egy másik ezek után klasszikusan ezeket a kérdéseket szoktuk föltenni egy-egy bibliai iratot vizsgálva, ki írta, ki a szerzője. Itt megoszlanak a vélemények, az én megítélésem szerint a szerző ismeretlen. Egyesek azt mondják, erre én is hajlok, hogy a Márk 14-ben olvassuk egy olyan egyébként mezítelen gümnosz fiatalemberről, aki egy inget kap magára, és ott asszisztál a Gecsemáné jelenetnél, amikor elfogják Jézust, és minthogyha ő is menekülne a többiekkel, de egy római katona utána nyúl, szó szerint az van, hogy ráfog, ráteszi a kezét, nem lehet rendesen lefordítani, ezzel kínlottunk éppen a testek csomót, hogy mi legyen a megoldás. Mindegy, hogy ráteszi a kezét, és ott marad a ruha a kezében, hát ő meg nyilván gimnasztikus módon elfut, azaz mesztelenül. És ebből következtetnek, hogy talán egy olyan szerző lehet, aki azért nem a 12-nek a tagja, de maga is tanú, és az események közelében van. Egyébként pedig egy másik nézet szerint nem más a szerző, mint egy János melléknevű Márk, az ókeresztény hagyomány őt nevezi meg szerzőként egybehangzóan, akinek ugyanúgy, mint a Saul nevű Pálnak, vagy a Pál nevű Saulnak két neve volt. Az egyik a János, Johannán, ez héber eredetű, a másik a Markus, ez pedig római, ugyanúgy, mint a Saulus, héber eredetű, arámi, a Paulus pedig a római Pálnál. Ez a két nevűség teljesen természetes volt ebben a kulturális szövevényben, amiről hallottunk néhány mondatot az imént. Tehát ez a János Márkot képzeljük el. Mit tudunk róla? Annyit a Cselekedetek könyvéből, hogy egy bizonyos Máriának a fia, akinek az ősgyülekezet vezetői a házában gyűltek össze. Barnabás unokaöccse, Kolossai levélben olvassuk. Magukkal viszik Barnabás és Pál, amikor a jeruzsálemi gyülekezet be adományt visznek Antiókiából. Missziói útjukon elkíséri őket. Hát utalások arra, hogy egy olyan munkatársról van szó, aki azért nem a legközvetlenebbül tagja Jézus körének, de mindenképpen elhivatott keresztény, ezt szimbolizálja ennek a fiúnak az esete, az ingel, tehát valaki, aki beavatott volt, aki értesült az eseményekből, de nem annyira oszlop, nem annyira közeli, mint a 12 tanítvány. Másik klasszikus kérdés lehet, hogy kiknek szólt ez az evangélium, amelyet igen szépen beharangoztam az imént, hogy milyen jellegű is. Mit gondolnak a testvérek, hogy vajon otthonos volt-e ennek az evangéliumnak a célközönsége a zsidó hagyományokban, szokásokban, vagy kevésbé? Mert ilyenek jöhetnek szóba, akik vagy zsidó háttérből lettek keresztényé, vagy mondjuk nem zsidó háttérből, gyűjtő néven úgy is mondhatnám, hogy pogány háttérből. A testvérek mire tippelnek, hogy milyen lehetett itt a háttér? Nem, pogány, jól mondja a testvérünk, pogány háttér, míg Máténál,
a
zsidó, és Jánosnál is az az érdekes, hogy ő a saját vallásos és megfelelő hátterű társait győzték ki az igaz, majdnem azt mondhatnám zsidó hitről, de hát ezzel merészetem, hogy János. De most maradjunk a szinoptikusoknál, Szükeben Márknál. Márk nem zsidó gyülekezetnek prédikál. Máté igen, Lukács már megint nem. Miből tudjuk ezt megállapítani? Gyorsan szedjük össze. Egyrészt.
Nem hivatkozik a ószövetségi utalásokat.
Nincsenek életszagú zsidó közösségi leírások benne.
Például ez is egy lehetséges útja megfogalmazásnak. Még fontosabb bennél az, hogy nem szerepelnek benne olyan proféciák, amelyek beteljesülni voltak hivatottak Jézus Krisztus eljövetelével. Más szóval nem olyanokat akart meggyőzni, akikben benne éltek a vallásos tudatukban és tudatalattiukban élt az Ószövetség, és bizonyítani kellett, hogy hát az most teljesedett be Jézus Krisztussal. Ki az, aki erre hivatkozik sűrűn?
Máté.
Ő hivatkozik. Márk nem. Alig. Nem is szerepel szinte. Nincs ilyen háttér. Nem ismerjük a zsinagógai kifejezéseket. Minden olyat, ami zsidó, inne, név, egyéb, meg kell neki. Nem szerepel, vagy ha igen, meg kell magyaráznia. Meg kell magyaráznia, mert ismeretlenek ezek, vagy legalábbis magyarázatra szoruló módon ismertek a pogány világ számára. Ugyanúgy, ahogy a nemzetség táblai. Minek? Nem tudnák hova tenni, ellentétben a Máté, illetve akár a Lukács gyülekezetével bizonyos részben, akiknek komoly probléma volt, hogy valamilyen koordináta rendszerben elhelyezzék Jézus Krisztus, mint messiát. Márknál ez nem játszik szerepet, annál inkább a héber arámi szavaknak a megmagyarázása. Melyek lehetnek ezek? Gondoljunk nevekre. Például a mennydörgés fia, Boanerges. Akkor kislány, neked mondom, kelj fel. Ugye, hogy is van ez? Talita Kumi, így van. Ezek ott mind szerepelnek még egy szerleírva, úgy nevezzük, hogy ilyen tautológia, hogy ugyanazt még egyszer mondja, csak más szóval, mert nem értette a hallgatóság, de az igyekezett a hagyományt megőrizni, és ugye a Jézus eredetiségét ezekkel az arámi kifejezésekkel alátámasztani. Nyílj meg! Effalán! A vak, akit meggyógyított, a Timeus fia, Bartimeus, aztán apa, apácska, abba, a koponyahegy, Golgota, mi van még? Én Istenem, miért hagytál el engem? Éli, Éli, vagy Éloi, Éloi, arámias, hogy az enyém, az az Éloi, az Éli, hát kiejtés kérdése. Miért hagytál el ennyi? Bizonyítható, hogy az olvasók nem ismerték azt a nyelvet, amelyből ezek a nevek, illetve idézetek származnak. Tehát nem arámi volt az anyanyelvük, hanem minden bizonnyal koiné görög. Az a közgörög, amelyet Nagy Sándor és katonái terjesztettek el a földközi tenger medencében, és vált a kommunikációnak a közvetítő eszközévé, még a római időkben is, amikor a közigazgatás latin nyelvű volt, tehát hivatalba latinul kellett menni ügyet intézni. A piacon azonban egymással az emberek görögül diskuráltak meg a kikötőben, de hogyha egy palesztinai születésű, egy másik palesztin kereskedőhöz ment barackot venni, mert az finomabb volt, akkor ott már arámira váltott. az sok minden, ez a kortörténetnek lenne a része. Jézus is azt feltételezik, valószínűleg tudott görögül. Azt mondják a tudósok, így szoktak fogadni, hogy legalább úgy, ahogyan mi tudunk angolul. Ezt szokták mondani. Úgy tud, valamennyit tudom, hát úgy, hogy yes, a glass of water, egy pohár vizet kérek, vagy... De azért, hogy mondjam, tehát nem lehetett eladni, mert ez annyira fontos volt, bár alányi volt az anyjával, mert... Mit magyaráz meg még, ami zsidós már az evangéliumában? Most ezt nem pejoratíve értem, hogy zsidós, hanem a kultúrtörténetileg. Például földrajzi neveket is, szokásokat is, ahogyan mondtam, azokat, amelyek a rómaiak számára idegenek voltak, egy kis provincia helyi szokásai, hát miért tudta volna azt egy római, ő a maga világában él. Aztán ennek fordítottjaként számos olyan latin kifejezést bedob már, amelyek megint csak kilógnak az evangéliumból a latin volt miatt. Például használja többször a légió kifejezést. Légió. Hát ez nyilván egy olyan valaki számára volt használható szó, aki ezt ismerte. Például hóhér, spekulátor. Ez is egy római kifejezés, spekulátor. Centurio, százados. Ezt is latinból kölcsönzi. Akkor a görögül úgy nevezik, hogy to kravatton, grabat. Mi a németül, aki tud a kravatte? De miért? Hogy mondja Karinti, mi a nyakkendő? Nyaktekerészeti nyelvfekvenc. Azért kravatte a grabát, az ágy, mert az egy, mint mikor az ember ifjú korában, amikor még bohó volt, kiment a strandra napozni, és vitt magával egy gyékény. Ez volt az ágy. Gravát. Nem, azt mondja, hogy vedd fel az ágyadat és járj. Hát nem úgy kell elképzelni, hogy egy katonai vaságyat, az úgy megerősöd csodát. Hát az ágy az egy ilyen gyékén, ott a hóna alatt vitt, letekerte és rajta ült tulajdonképpen.
Nyoszolja.
Nyoszolja. Ez az ágy. Kravát. És innen jön a kravát, de gravát. Ez egy ilyen indo-európai eredetű szó, amit így össze lehet tekerni, így is szokták dobozva a jó nyakkendőket árulni, nem ezt a célundást, amit én viselek. Nekem jó ez is. Nem érdekes. Jó, tehát grabát, az ágy, és a Márk evangéliumának kéziratában lehet, hogy aztán kicizellálták ezt az evangéliumok kanonizálása és egységesítése folyamán, de szerepelnek. Tehát ne ijedjünk meg, hogyha most elkezdjük keresni veszettül a grabát kifejezést a mi rendelkezésünkre álló szövegekben, és nem találjuk, mert bizonyos töredékekben vannak, és ezt a tudósok összegyűjtik. Tehát a lényeg az, hogy ilyenek is szerepelnek benne teleküzdelten, és aztán latin személynevek, amelyek Palesztinában nem voltak olyan gyakoriak. Rufus például. Ebből arra következtetnek, röviden szólva, hogy a Márk evangéliumát latin területen élő keresztényeknek írták. Latin területen. És azt mondják, hogy ez föltehetően Rómában élő keresztényeknek szánta ez a Márk nevű szerző az evangélium. Ahol görög is, latin, minden egyben volt. Ha azonban Márk nem volt közvetlen közelébe Jézusnak, teszik föl a kérdést továbbá, meddig van időn püspökünk, hogy akkor mennyi szünet legyen?
10 perc.
Jó, az elég is.
Bármikor a Márk.
Majd a kövekkel, vagy ezért krumplihékkel záporozni. És tényleg, ott hol lehet, ott van egyébként. Mert arra nem lehet, bebújok a szekrénybe. Tehát akkor ki lehetett vajon az, akitől kapta ez a végül is másodkezű szerző az ihletet, a tudást, az információt. És egybehangzó a hagyomány. A tekintetben ez nem volt más, mint Péter. És mindjárt megnézzük, hogy milyen érvek szólnak emellett. Tehát akkor, amikor Márkra gondolunk, akkor rögtön lássuk mögötte ennek a furcsa vérmérsékletű tanítványnak, Kéfásnak, Péternek az alakját. Ne Márkban gondolkodjunk, de ha már ide eljutottunk, akkor vegyük észre, hogy általában, ha az új szövetséget kézbe vesszük, akkor az a leginkább lelkiismeretes, hogyha ilyen többes számban gondolkodunk. Hogy igen, igen, itt ez a Márk, aki azért nem állott minden esemény mögött, mint helyszíni tudósító, hanem örököl valamilyen hagyományt valakitől, aki nyilván közelebb áll, itt az ő esetében Péterről beszélünk. Vannak olyan levelek, Efezusi levél, Kolossei levél, ahol már megint nem szűken Pálra kell gondolni, mint aki írta vagy diktálta volna, hanem olyan személyre, aki Pál teológiáján, szaván, igehirdetésén tájékozódott és azt viszi tovább, hát még a János nevéhez köthető iratoknál. Jó, tehát ezt a pluralizmust, ezt a többes számot őrizzük meg a gondolatainkban, ne féljünk tőle, mert az alapértékéből nem von le semmit a Márk evangéliumának, vagy az Efezusi levélnek, vagy János harmadik levelének a szerzőség kérdése, mint olyan. Az ige-szerű érték nem von le, az a Szentlélek fogja bennem hitelesíteni, nem pedig egy vélt, vagy valós, vagy bármilyen szerző. Bármely irodalmi alkotásnál is így van, egy adivers is lehet adivers, hogyha nagyon profán módon fogalmazok, ha nekem nem jön be. Megírja a Felfeldobott kő című verset Adi, de utána megírja a Fekete zongora című, nem tudom, ismerjük-e a magyarosok. Hát most tudjuk, hogy a részegen írta a Fekete zongorát, mikor be volt egy nagyon is dühödve, vagy mit tudom. Tehát bennem születik meg a válasz az adott irodalom. Hiába Adi. De ő se volt megfellebbezhetetlen. Van, aki például kimondottan, akit irritál a Fekete zongora című verse. Pedig Adi rajong, de azt nem tudja lenyelni. És így tovább ugye mehetnénk sokféle irányba. Különböző stílusok is változnak egy-egy szerző alkotói korszakában. Gondoljunk Picasso-ra. Most kinek tetszik a rózsaszín korszaka például? Lehet, hogy a Gernikát nagyon szereti valaki nézni, mert az ilyen absztrakt formák jönnek be, de például a rózsaszín korszakával Picasso nem tud mit kezdeni. Én egyikkel se hozzá. Én a toll rajzait szeretem egyébként. Tollra, meg a egy vonás a fehér papíron, és azzal egy idon úgy rajzolódik körül, hogy csak egy zseni képes rá. Egy combot megformálni, így egy vonallal. És ő mondta, amikor kritizálták, hogy rózsaszín korszak, kubizmus, meg ezt, hogy ugyan kérem, művész úr, hát ilyet bárki tud. Csak az engedheti meg magának, aki már bebizonyította, hogy a klasszikusból is meg tudja csinálni. És utána mutatta a tusrajzait, meg ezeket. Mert ahhoz is értett Picasso. Rögtön más a helyzet. Tehát nem tudjuk enélkül az új szövetséget sem értelmezni. Milyen bizonyítékok lehetnek gyorsan arra nézve, hogy
kellett Márk mögött egy szemtanú. Számos olyan részlet szerepel, amelyek különös módon Péterre vonatkoznak. Valahogy oda lyukadunk ki, hogy Péter lesz az eseményeknek az egyik fő alakja. Azután olyan események ugyanakkor ki is maradnak, ahol Péterrel kapcsolatosan valami elhangzik, vagy éppen a hibáit emeli ki a szerző, Máté például, ez kimarad Mátnál. Tehát gyanús, hogy nyilván Péter saját magáról esetleg nem hagyott hátra Mátnak olyasmit, amit más hagyomány megőrzött. És ami még egy érdekesség, hogy hasonlóképpen mutatja be Márk evangéliuma Jézus életének főbb vonalait, a Péter Cornélius által képviselt mondani valóját. Egészen hasonló. Cselekedetek 10.37-41. Ezt érdemes összehasonlítani. Tehát ahogyan Jézusról Márk evangélista bizonyságot tesz, Péter is hasonlóképpen a nagy fővonalakat illetően nem kimerítőleg tesz bizonyságot Cornélius házában. Nem beszélve, és ezt most nem fogom felsorolni, számos olyan egyházatjának a szaváról, akikre a Korányi András kollégám is hivatkozott, itt ugye Tertullianust említette, meg másokat, például Pápiász püspök, csak egy név, hallottuk volt. Márk, aki Péter tolmácsa volt, minden pontosan följegyzett, amire emlékezett, de nem abban a sorrendben, ahogyan Krisztus beszélt vagy cselekedett. Márk, aki Péter tolmácsa volt. Ugye előkelő lett Péter az idő folyamán, tolmácsa volt, beszéljük. Aztán Iréneusz. Péter és Pál halál után már Péter tanítványa és tolmácsa Péter ige hirdetését írásba foglalta. Tehát a Márk evangéliuma nem is Márknak a prédikációja lenne, hanem Péteré, amelyet az egyik hűséges tanítvány diktafonként ugye, megjegyzett és aztán írásba foglalja. Hagyomány, nem biztos, hogy így van. Én ezt kevésbé tartom rögzíthetőnek, ezt a gondolatot. Én azt vallom általában, hogy ahol bizonytalan a szerzőség kérdése, ott nem is kell erőltetni. Már pedig ő. Nincs rá szükség, tudnélik. A legkevésbé az Új Szövetségnek van erre szüksége. Másnak lehet, de hát ez más lapra tartozik. Alexandriai Kelemen, amikor Péter Rómában prédikált, Márkot, mint az ő kísérőjét, sok keresztény arra kérte, hogy a hallottakat jegyezze fel. Ezt meg is tette, és Péter hallgatólagosan jóvá hagyta. És sorolhatnám még ezeket a ókeresztény tanukat, akik hivatkoznak erre a kapcsolatra. Azt lehet összefoglalóan elmondani, hogyha ezen a gondolaton tovább megyünk, hogy a Péter által képviselt és prédikált evangéliumnak a feljegyzése és szerkesztett változata a Márk evangélium. Hogy ez így van-e vagy sem, azonban bizonytalan. De ennek alapján ezt esetleg elmondhatjuk. És az írásba foglalás helye nem más, mint a Róma. Mi, és ezzel be is fejeztem, az idő is lejárt, az evangélium értelme és célja, ezt is föl szokták tenni a bibliai iratokkal kapcsolatban, hogy miért írták, mi a célja, mi az értelme. Ez egyszerű lesz, és aztán még csak néhány nagyon apró morzsa a legeslegvégén. Hogyan olvassuk az evangélium elején? mit mond Márk, amikor egybe szerkeszti Péternek a Krisztusról való bizonyságtételét, azaz valamilyen szájhagyományt rögzít írásban, valamilyen tekintélyes szájhagyományt, mert az, hogy Péter prédikációja, az mai olvasatban kódnyelven azt jelenti, hogy egy tekintélyes, Krisztus közvetlen közeléből eredeztethető elbeszélés szájhagyománnyal van dolgunk, amit valaki valamikor rögzített, ez a Márk. De hogy tekintélye legyen, hát Péteri értőzetés. Mert, és akkor keresnek bizonyítékot, hogy ezért, meg azért, meg amazért, hát ez Péter lesz, aki. Jó, tehát egy tekintélyes hagyomány. Mivel kezdünk? Mivel kezdünk? Ez Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezd, de te. János is beszélt kezdetről, e már hién hologosz. Kezdetben, de egész más a sík. Itt az evangélium kezdete, és aztán folytatja, nem a születése lesz, már tisztáztuk, meg ez hasonló apróságok nem érdeklik Márkot, hanem mit hangsúlyoz ezzel szemben, amihez nincs szüksége a születés megörökítésére, meg szűzre, meg pásztorokra, meg napkeleti bölcsekre, senkire. Jézus személyének nagysága és isteni dicsősége, aki tetteiben, cselekedeteiben, küldetésében minek bizonyul, lásd a kulcsverset, amit az imént említettünk, Isten diakonoszának, szolgájának. De a diakonosz az nem mást jelent, megint kódnyelven, mint azt, hogy ő a Isten fia, azaz messiás. Isten fia egyenlő diakonosz, egyenlő szótér, egyenlő messiás, ezt jelenti a diakónia. Ez egy krisztológiai szakkifejezés. Egy egyszeri cselekvés a keresztre utal. Tehát az igazi diakóniai teológia az a keresztre utaló teológia krisztológiai értelemben, nem pedig valamilyen folyamatos lelki állapot vagy hozzáállás kérdése az egyház részéről a társadalomhoz, meg a egyébhez. Ez az igazság. Az egy más kérdés, hogy ilyen lelkületet aztán lehet képviselni minden síkján szintjén a keresztény életnek. Az természetes. Az érdeklődése tehát, ahogy mondottam, Jézus tetteire irányul. Melyek ezek a tettek röviden? Csodák, gyógyítások, rangrejtetten bár, titkolva, hogy ő a messiás, és erről nyilván hallottak, akik tanulták, végig titokban igyekszik tartani, de azért ő a hős. Ő a messiás, még akkor is, hogyha a messiási titok fogalma itt erős.
Beszélj róla, meg is mutasd meg a papoknak.
Nehogy véletlenül.
Csak mutasd meg a papoknak.
Messiási titok, és jegyezzük. Rangrejtette. De annál erősebb kell, hogy legyen aztán a felismerés, hogy igen, ő az, és hogy ez a rangrejtett Galilea poros útjait taposó menetelés, ez diadalmenet. Ebben is hasonlít a János gondolatához. Tehát valahol a végtelenben összetalálkoznak az evangélisták gondolatai és szándéka. És ezt a titokzatosságot szolgálja az, hogy a szereplők, a környezet nem rendkívül, nincs benne fokozott dráma, hogy úgy mondjam, tudatosan vagy véletlenül ez a Márk nem jó dramaturg. A szereplők közel vannak hozzánk, ismerősök, valahogy Jézus mindig túlnő rajtuk, de mégsem lengi be az egészet egy olyan drámai feszültség, amely mondjuk a János evangéliumára inkább jellemző. Ugye a kulcsversről már volt szó, akkor a leges-legvégén egy mondatban a morzsa csitegetés következzék. Melyek a különös ismertető jelei a Márk evangélium? Egyrészt, szinte egyáltalán nem idéz az Ószövetségből. Nem tabu a számára az Ószövetség, nem látja értelmét, hogy azzal foglalkozzon, mert felesleges, nem szolgálja a szándékát, a célját. Mellőzi Jézus születésének a történetét, in medias res kezdi az evangélium. Kevés a beszéd és a példázat benne, tehát a tettekre, a csodákra, a cselekvő Jézusra figyel, nem a beszélő, a tanító Jézusra. Az elbeszélés pedig eleven, szinte az egész egy folyamat, megérkezés Jeruzsálem és a pasiki, eleven elbeszélés, de hétköznapi, kevésbé drámai jelleggel. És elég kevés a saját anyag is. Most nem is akarok erre külön kitérni már, hogy milyen saját anyagról van szó. Egy példázat a negyedik részben, ezt azért hadd idézzem, a magától növekedő vetés példázata. Ezt azért szoktuk idézni, mert görögben ez he automaté. Tehát az automata vetés. Magától nőtt automata módon, üssük fel, illetve a 14. részben ennek a fiúnak az esete, aki mesztelenül elmeneké. Ezt azért érdemes megjegyezni. Meg különböző bizonyságtételek is Jézusról, amelyek csak ennek az evangéliumnak a jellemzői. És itt fel lehet sorolni, hogy kik a bizonyságtevők. Az Atyaisten, Keresztelő János, a saját családja, a tanítványok, még az ellenségei is, egy pogány, és végig húzódik az evangéliumon egy-egy ilyen bizonyságtétel, szinte fejezetről fejezetre, és aztán az is egy jellemzője lehet a Márk evangéliumának, ahogy Jézust, az Urat bemutatja, Kyrios, hogy ő az Úr, ez a cselekvő Jézus, nem a tanító, hanem ez a rangrejtett, ez a cselekvő, ez az egyszerű názáreti ácsmester álcája mögé bújó Jézus, mégiscsak Úr, a természet fölött, a betegségeken, gyógyító, a halálon, a valláson, azaz a szombaton, és a sötét erőkön, a sátánon és a démonokon. Tehát mindazokon a hatásokon Úr, amelyek az akkori ember számára meghatározók voltak. Természet, ki volt szolgáltat, betegséget, nem tudtak szinte semmit, bár többet lehet, mint mi ma, és mi csak azt hiszik, hogy tudunk, de mégis ugye azért kiszolgáltatott, a halálon, a szombaton, a vallás az akkor olyan volt, mint egy ketrec sokak számára. És a sátán és a démonok, hát ezek pedig a ismeretlen gonosz erők, tehát még azért mitikus világban élt annak a kornak az embere, az ókor embere, a középkoré is, elég könnyű volt szellemileg befolyásolni, és más szóval minden külső befolyáson, minden hatalmon, minden olyasmin, ami az embert birtokba tudja venni, és el tudja torzítani a gondolkodását, Jézus Úr. Jézus Úr. És ez a vonás is megjelenik az Új Szövetségben, most ezt már csak tényleg műsoron kívül befejezésképpen mondom, mégpedig egészítsük ki ugyanezt, például a Kolosséi levélnek a krisztológiájával, ahol minden térd meg kell, hogy hajoljon Jézus előtt, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, ahol mindenen úr, univerzális, az egész univerzum ura, nem csak ezen a földön valaki, hanem kozmikus Krisztus a Krisztus, Úr. És egy kicsiben itt is megjelenik, hogy Úr, a vallás mindazon, ami téged befolyásol, ami eltérítene a teremtménységből fakadó Isten gyermekségettől, azon Úr. Más szóval van ereje, hogy visszaadja neked ezt a méltóságodat, ezt az identitásodat, hogy kicsoda vagy, mert ez volt igazán a probléma. Hogyan tájékozódjunk ebben a vallásos világban, ebben a történelmi sorsfordító időben, amikor paradigmaváltás, a római birodalom, és emlékezzünk a villanásra, kortörténetből, hogyan tájékozódja? Ki vagyok én? Egész Új Szövetségnek ez az alapkérdése, hogyha emberi szempontból nézzük, ki vagyok én? És mint keresztény, mit jelent az én kereszténységem, mással embersége, hova tartozom? Ezért az élet könyve az Új Szövetség. Mert ha ezt így olvasod, ki is vagyok? Értelmes lesz a jelenések könyvétől a Máté evangéliumáról egész, mert egzisztenciális kérdésre ad választ, amit itt ebben a kis bibliográfikus, minek nevezem, helyzet gyakorlatban a testvérek felidéztek. Hogy most miért jó nekem elmenni a templomba? Mert egzisztenciálisan nem is tudod, hogy miért lesz jó még igazán, de hidd el nekem, aki átértem, hogy választhattam olyasmire, amire egyedül hiába keresem, sőt nem is tudtam, hogy problémám, de mégis nyomasztott, csak nem volt tudatos a számomra, egyszerre csak ki tudtam engedni, de nem csak felszínesen, hanem mélyen a lelkemben. Jó, akkor rendben van, és megváltozott az életem. És nem félek annyira, és nem izgatom magam annyira, máshol is vagy emberekkel, családban, munkahelyen, egy betegséggel kapcsolatban nem úgy gondolkozom, a halállal és az élettel kapcsolatban nem úgy gondolkozom. És ezt jelentik, ha az ember egy más identitásra ébred. De az Új Szövetségben ez van elfejtve. De akkor, amikor a Krisztusról objektív értelemben bizonyságot tesz, akkor az nem a levegőben történik, ahogy a prédikáció sem arról szól, hogy mondjunk valamit az ételben, a templom részterében, hanem a gyülekezetben. Ez is az Új Szövetség is. Ezzel az ével, hogy Jézus Krisztus az Úr, minket akar segíteni, ráébreszteni arra, hogy te akkor mind kik vagyunk. Végig erről szól az Új Szövetség. Hogy ő az, aki, és mi, tanítványok versengése, a bármilyen evangéliumokban, utána a házi táblák, hogy viselkedjenek ez a gyülekezetben, Pál apostol, az őt ért konkrét ládamból kiindulva, kristályosan köpi a maga számára, akkor ennek mi a jelentés?
Én jövő alkalommal.
Igen. Tudom, mert kihasználtam Püspök úr pillanatnyi délutáni. És gondoltam, hogy de résen volt. Résen. Jó, nagyon köszönöm a testvérek figyelmét. Adja Isten, hogy találkozhassunk legközelebb, és kívánok további figyelmet és épülést. Szívesen jövök most hazapróba.